Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük és dicsőítsük Istent a 19. Zsoltár első versével. A 19. Zsoltár első versét énekeljük, az egek beszélik és nyilván hirdetik. Helyünket elfoglalva, folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel, dicsérjük Urunkat, Jézusunkat a 356. számú dicséret éneklésével. A 356. számú dicséretet mind az 5 versével énekeljük. Az első vers így kezdődik, felviratt, áldott, szép napunk.
Thank you.
helyünkön maradva hallgassuk meg a Heidelbergi KT-nak, református hitvallásunknak a 30. úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
80. kérdés. Mi a különbség az úrvacsora és a pápista mise között? Az úrvacsora azt tanúsítja egyrészt, hogy Krisztus egyszeri keresztáldozatáért teljes bűnbocsánatot nyertünk, másrészt, hogy a Szentlélek minket Krisztusba old, aki most valóságos teste szerint a mennyben, az Atya jobbján van, és azt akarja, hogy őt ott imádjuk. Ezzel szemben a mise tagadja, hogy élő és holt elnyerhetné Krisztus szenvedésért a bűnbocsánatot, ha csak a misemondó papok nem mutatják be naponta értük Krisztus áldozatát. Továbbá azt tanítja, hogy Krisztus testileg van jelen a kenyér és a bor színe alatt, és ezért ezekben kell őt imádni. A mise így alapját tekintve megtagadja Jézus Krisztus egyszeri áldozatát és szenvedését, és ezért kárhozatos bálványimádás. 81. kérdés. Kik járulhatnak az Úr asztalához? Azok, akik bánkódnak bűneik miatt, ám bíznak abban, hogy Isten bűneiket megbocsátotta, amíg meglévő gyengeségét Krisztus szenvedése és halála elfedezte, és így igyekeznek hitüket erősíteni és életüket megjobbítani. A meg nem térők és a képmutatók viszont ítéletükre esznek és isznak. 82. kérdés. Bocsássuk-e úrvacsorához azokat, akik szavaikkal és életvitelükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és istentelenek? Semmiképpen. Ez Isten szövetségét sértené, és az ő haragját vonná az egész gyülekezetre. Éppen ezért a keresztény egyházak kötelessége Krisztus és az apostolok rendelése szerint a kulcsok hatalmával az ilyeneket eltiltani az úrvacsorától, még életvitelüket meg nem jobbítják.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amint megírva találjuk a Jelenések könyvében, a Jelenések könyvének a 12. részében. Ezt a nem könnyű, és nem is annyira rövid szakaszt, a gyülekezet figyelemmel, helyét elfoglalva hallgassa végig. Megnevezett helyen ezt olvassuk. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen, egy asszony a napba öltözve, s a lába alatt a hold, a fején pedig 12 csillagból álló korona. Várandós volt, és vajudva szüléstől gyötrődve kiáltozott. Feltűnt egy másik jel is az égen, ime egy hatalmas, tűzvörös sárkány, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és a 7 fején 7 diadém. Farka magával sodorta az ég csillagainak egyharmadát, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor szül, felfalja gyermekét. Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához. Az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől elkészített helye volt, hogy ott táplálják 1260 napig. Ezután háború támadta mennyben. Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, s a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt. De nem tudott felülkerekedni, és ezért többé nem volt maradása a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, s vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, egy hatalmas hang megszólal a mennyben, most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig a Krisztusé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel-nappal vádolta őket. Legyőzték őt a bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Ezért vigadjatok egek, s akik bennük lakoztok, jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, Üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte. De az asszonynak a nagy sas két szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön, az ő helyére, hogy ott tápláltassék ideig, időkig, és az idő feléig a kígyó elől elrejtve. A kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral. De segített a föld az asszonynak, megnyitotta a föld a száját, és elnyelte a folyót, amelyet a sárkány árasztott a szájából. Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsolatait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele, és odaállt a tenger fövényére. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, emeljük fel a mi szívünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hallottuk a Te igédet, és hallottuk mindazt, ahogyan János az ő látomását, amit neki kijelentettél, emberi szavakba foglalta, és elmondta. Úgy tűnik sokszor, hogy mindez olyan érthetetlen, és olyan felfoghatatlan, amely ebben a könyvben van, ilyen helyzetek, ilyen pillanatok. Mégis arra kérünk, hogy taníts bennünket, és segíts megérteni mindazt, ami ebben a világban van, amilyen folyamatok zajlanak, ne úgy, ahogyan mi emberi módon gondoljuk, hanem úgy, ahogyan Te kijelented. Urunk, szükségünk van a Te útmutatásodra, szükségünk van a Te kegyelmedre. Nem csak azért, hogy átlássuk a nagy globális folyamatokat, hanem elsősorban azért, hogy átlássuk, megértsük a Te kegyelmedet, amely ránk vonatkozik, a Te szeretetedet, amellyel hordozol bennünket. Urunk, köszönjük, hogy segítesz felismerni azt, hogy megbocsátottad a bűneinket, és elengedted a mi vétkeinket. És akárhogy jön a vádló újra és újra számon kérve mindazt, ami már megbocsáttatott, Te emlékeztetsz bennünket arra, mindörökké a Tieid vagyunk. Urunk, ezzel a bizalommal, ezzel a várakozással és ezzel a hittel jövünk most hozzád, hogy szólj hozzánk a Te igédben, taníts bennünket, segíts a mindennapjainkban, adj hitet, nagyobb erőt, tarts meg minket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk, a mi Úrunkért, hogy áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 370. dicséret második versét énekeljük, és közben az ének alatt majd a gyermekeknek ajánljuk szeretettel a gyermekisten tiszteletet, amely a templomtér alatti gyülekezeti teremben lesz. Kérem, hogy az ének alatt majd Anikó néni vezetésével menjenek le. Így kezdődik a 370. dicséret második verse, Te szentségnek új világa. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával, az ő üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott igeszakaszban, Jelenések könyvének a 12. részében, és a 12. résznek most a 10. versét fogom újra olvasni. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben. Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig a Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Már esett szó arról, hogy nem egyszerű olvasmány a Jelenések könyve. Egy korszaknak hordozza és egy műfajnak a jegyeit magán. Ez a korszak, amelyről szó van, ez az Izrael történetének az utolsó szakasza Jézus előtt. Ugye ez az apokalipszis már nem csak ekkor jelenik meg, hanem ott van a Dániel könyvében, vagy máshogy is egy-két helyen az Ószövetségben megtalálható, látunk ehhez hasonló képeket, és ehhez hasonló profétálásokat. Tehát ennek a korszaknak a nyelve a kijelentés, amely a sajátos szavaival, a sajátos jelképrendszerével akarja elmondani mindazt, ami be fog következni. Arról szól, hogy a világnak egyszer van vége, hogy ez a történet egyszer véget ér, valahol elkezdődött, valamilyen irányba tart, és egyszer vége lesz. Sokfajta történelem szemlélet létezik, nagyon érdekes ez, ha valakit érdekel, érdemes utána nézni. Nekem egyébként legjobban ez a centrum-periféria történet tetszik, majd elmesélem, hogyha ha egyszer valakit érdekel, most nem. De sok más elképzelés is van. Vannak, akik ilyen körkörösen képzelik el, hogy mindig ugyanaz ismétlődik, csak magasabb szinten. Aztán itt van az, amit mindannyian, vagy hát az idősebbek tanultunk, ami szerint a történelem az halad előre, de az elnyomottak harca az elnyomók ellen. Hát reméljük, hogy mindenki túl van már ezen is, és nem így gondolkodik a világról. Szóval sokfajta elképzelés van, de a Bibliának is van egy történelem szemlélete, és nagyon egyszerű egyébként rájönni, meg meglátni, mert úgy van, hogy úgy kezdődik, hogy kezdetben. De elkezdődik valahol, és aztán folytatódik, és az a teremtés után megtörténik minden, amit most nem mondok el, és a végén egy új ég és új föld fejezi be mindezt. Van egy folyamata, és van benne fejlődés is egyébként, az első ember bukása után van benne fejlődés is, de nem az ember fejlődik. Nem is az Isten, mert ő neki nem kell fejlődni, mindig örökké való ugyanolyan, tehát nem változik, hanem az halad előre, ahogyan az Isten munkálkodik az emberért. Ahogyan munkálkodik azért, aki elveszett, hogy megmentse, hogy megtartsa, hogy örök életet adjon neki, és hogy újra helyreállítsa a velünk való közösséget. Hogy Istennel újra közösségünk lehessen. Ez a közösség olyan jelképesen is megszakadt, ezt leírja az Édenkerti történet, hogy ugye ott van az Úristen, ott vannak az emberek ebben a kertben, és még egy ilyen mondat is van, hogy hát este felé akkor Isten olyan szokása szerint sétált a kertben. Annyira szépen írja le, nem tudom, hogy történt pontosan, de leírja azt, hogy ilyen közel voltak egymáshoz, ilyen közösség volt az Isten meg az ember között. És ezt a közösséget az ember megtörte, mert nem akarta Isten akaratát teljesíteni, nem akart engedelmeskedni. Ez a nagy engedetlenség aztán ott elburjánzott, már nem akart engedelmeskedni akkor se, amikor tudta, hogy nem lenne szabad, majd ugye a következő nemzedéknek, Káinnak, Ábelt megölni, de sajnos ezt az engedetlenséget mi is örököltük. Örököltük ezt az engedetlenséget, mert nem akarunk engedni Istennek, nem akarunk előtte megalázkodni, úgy gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk, hogy mi a jó, hogy ott is ezen folyt a vita, hogy a jó és a rossz tudásának a fája, hogy ki dönti el, hogy mi a jó és a rossz, az ember tudni akarta, mi jobban tudjuk, hát nem nagyon megy ez a jobban tudás azért, ezt már ennyi év után beláthatnánk, de ilyenkor meg, ha belátjuk, akkor megyünk fűhöz, fához, misztikához, meg mindenféle spirituális izékhez, meg mindenekhez, csak nem az Úristenhez. De az Úristen ennek ellenére, mert ez mindig is így volt, nehogy valaki azt higgye, hogy ez a mi korszakunk valami rettenetes korszak. De hogy is? Mindig ilyen volt. Az ember mindig ilyen volt. Semmit nem változott. A bűn se változott semmit. A bűn is ott van az embernek az életében, egyre növekszik, nem változik az ember. Senki nem volt se jobb, se rosszabb, mindenki ugyanilyen volt. Ne higgyük el se a rosszabbat, ne higgyük el se a jobbat, higgyük el azt, amit Isten mond. És azt mondja, hogy van egy nagy küzdelem ebben a világban, vagy legalábbis lesz egy nagy küzdelem. Egy nagyon jól kezdődő szakasz, ami előttünk van, egy gyönyörű képpel indul. a napba öltözött asszony tűnik fel az égen. És ugye itt rögtön megállunk egy pillanatra, tessék, mi van? Ki is ez a napba öltözött asszony? És erre hát próbálnak választ adni, nem egyszerű válaszokat, többfajta válasz van. Római katolikus testvéreink rögtön meglátják benne Máriát. Én azonban természetesen nem árulok el titkot, hogy mi protestánsok nem teljesen így látjuk ezt a kérdést. Van benne olyan vonás, ami emlékeztet, ezt el kell ismerni, valóban. Ugye egyrészt az, hogy Mária az asszony, aki ott van az ígéretben, amikor megígéri már Isten a bűneset idején, hogy majd az asszonynak az utódja a kígyó fejére fog taposni. De ebben a történetben Mária ugyan egy fontos szereplő, de mégis nem róla szól a történet, hanem a történet, itt az evangéliumi történetről beszélek, meg ami megelőzi, az Úr Jézusról szól, és az Isten szeretetéről. Nyilván egy kiemelt szereplő, ezt mi sem tagadjuk, és nem gondoljuk, hogy ő egy jelentéktelen szereplője lenne a Bibliának, csak nem imádjuk őt. Tiszteljük, és elismerjük mindazt, amit elvállalt, nagyon nagy dolog volt, azokhoz a prófétákhoz lehet hasonlítani, akik az életük kockáztatásával vállalták az Isten üzenetét. Ez egy sajátos feladat volt, nem volt könnyű feladat, az élete kockáztatásával vállalta ezt a feladatot, és így lett a megváltónak az édesanyja. Mégis azt gondoljuk, hogy ez a jelkép, amit itt látunk, ez nem Mária, vagy nem elsősorban rá utal, nem arra utal, hogy Máriát kellene valamilyen módon tisztelni. Vagy pedig, hát tisztelni kell, csak nem imádni. Miről van akkor szó? Ki ez a napba öltözött asszony? Azt mondják az írásmagyarázók, és hát ez a történelem során kialakult legjelentősebb vélemény, hogy az asszony itt igazából maga az egyház, illetve Izrael a választott nép, a régi és a mostani választott nép, tehát Izrael és az új szövetségnek a népe. Ha valaki kicsit foglalkozott az Ószövetséggel, akkor látja, hogy azért ez nem egy légből kapott gondolat, hiszen az Ószövetségben jellemzően a szövetséget Isten és az ő népek között egy házassághoz hasonlítja. Mégpedig egy olyan házassághoz, ahol a menyasszony vagy az asszony az Izrael, és az Úr, az Atya, az Isten pedig a férj szerepét, a hűséges férj szerepét játsza, és Izrael pedig folytonosan paráználkodik, mert hogy a bálványokat imádja, és ez számít ennek, és hát ugye azért ez még bonyolultabb egy kicsit, mert a bálványimádással a valóságos paráználkodás is együtt jár gyakran, tehát ugye amikor azt mondja, hogy Izrael paráználkodik, akkor nem csak arról beszél, hogy a bálványokat imádja, arról is, hanem arról is, hogy ott mindenféle ilyen, olyan praktikákat üznek, ami a paráznassággal függ össze. Ez a kép ott van, és ugye a másik pedig, hogy az egyház pedig megint ismerjük, hogy Krisztus menyasszonya, tehát megint ugyanezzel a helyzettel találkozunk. Napba van öltözve, ti vagytok a világ világossága, mondja Jézus, a nap világít, a nap az fényt áraszt, és mivel napba van öltözve, megint arra emlékeztet, hogy nem más, mint az egyház, amiről szó van. A fején 12 csillagból álló korona, 12 csillag. A 12 csillag, ugye Izrael 12 csillaga, 12 törzse, amiről szó van, és ebből az összefüggésben nyilván ekkor már 100 körül János nem csak a testi Izrael 12 törzsére gondol, hanem a lelki Izrael, a választott nép, az új szövetséges népnek a teljességére gondol. Tehát az a 12 törzs azt jelenti, hogy mindegyik benne van, az egész isteni szövetségre, az egyház minden tagjára gondol, ott van rajta a fején ez a 12 csillagból álló korona. És aztán utána kiderül a második versből, hogy várandós, ugye a képhez ez tartozik hozzá, talán pont ez az, ami erősíti a katolikus testvéreinknek az elképzelését, ez a helyzet, mert valóban utána mégiscsak a messiásra utaló jeleket találjuk. Az egyházról szól. Egy kicsit bonyolult ez a kérdés, hogy mi az az egyház? Ugye itt egy képet látunk, amely megpróbálja kifejezni, leírni azt, hogy milyen közösségről van szó, de mi az egyház? Nem mindig értjük, hogy micsoda az egyház, sajnos sokszor még azok sem, akik az egyháznak a tagjai, azok sem értjük, hogy mi is az egyház. Intézményt látunk benne, egyébként intézmény is, mert muszáj neki annak lenni, másképp nem tudnánk létezni. Kedves testvérek, képzeljék el, hogy akkor, amikor ma kezdődött ez a mostani alkalom, mielőtt kezdődött, akkor volt, aki érkezett, került ide egy pohár víz, be lett állítva ez a légkeverő szerkezet, aztán föl lett kapcsolva világítás, elindítottuk, remélem működik a közvetítést, megérkezett az iratmissziós asztalhoz Lívia, megérkezett a kántorunk, és mindenki, egy csomó minden történt. Hát ezt kell, hogy valami háttér legyen, tehát ez a semmiből nincs, sőt, elárulok még valamit, a templom se csak úgy lett, hanem ezt valaki megtervezte, valaki megépítette, valaki felújították, szóval kell egy intézmény is, sőt, hát mi is pont azon gondolkodunk, mint itt a legtöbben, hogy hát egyszer majd itt a világítás meg a fűtést rövidesen valahogy ki kell fizetnünk, és ez megint nem megy a semmiből, ez kell egy szervezet, amely ezt működteti. De az egyház alapvetően nem ez. Az egyház alapvetően nem ez, hanem az egyház a választottaknak a közössége. Ugye Izrael esetében hogy van ez? Izrael esetében Isten kiválasztotta Ábrahámot, és az ő utódai lettek a választottak közössége. Ott is választásról van szó. Ott sem arról van szó, hogy valaki önként csatlakozott. Arról van szó, hogy Ábrahámot kiválasztotta. Most pedig arról van szó, hogy Isten kiválasztott minket egyenként, ugyanúgy, mint Ábrahámot. És elhívott arra, hogy az övéi legyünk, és az ő követői. És megváltott bennünket, mert ezzel kezdődött, hogy meghalt a bűneinkért. És aki ezt elfogadja, aki ennek a hívásnak igent mond, aki hagyja, hogy az Isten kegyelmébe tegye le a bűneit és az egész életét, az a választottak közössége, az az egyház. Nem véletlen, hogy amikor megkeresztelünk valakit, akkor a keresztséggel azt gondoljuk, hogy mi befogadjuk őt az egyházba a Krisztustól kapott megbizatással, hiszen azoknak a közösségébe fogadjuk be, amire emlékeztet a keresztség a megváltásra, hogy Krisztus értünk meghalt, és az ő vérével lemosta a mi bűneinket. Az egyház tehát az Isten választott népe, az, akiket elhívott az üdvösségre, akiket kiválasztott, hogy az ő dicsőségére éljenek, hogy az evangéliumot hirdessék, hogy róla bizonyságot tegyenek, és természetesen arra, hogy vele közösségben legyünk. Fontos azt gondolom tisztázni, hogy mi az egyház, hogy ne értsük félre. És ennek az egyháznak aztán vannak különböző felekezetei, vannak földi helyzetei, amelyben élünk, de azért tudnunk kell, hogy az is fontos, mert anélkül nem tudunk ebben a világban élni, de mégiscsak a legfontosabb az, ami itt van előtte. És azt látjuk, hogy miközben egy ilyen gyönyörű kép elindul, és azért az egyház az az örömről, az üdvösségről szól, a jövendőről, a feltámadásról, az örök életről, tehát ez a fényesség, ami világol ebben a világban, ez mégsem a kiteljesedés felé vezet, hanem rögtön belerandít a képbe egy tűz vörös sárkány. Hát a süsű az egy jó sárkány, de a mesékben bizony a sárkányok azok rosszak, és azoknak minden fejét le kell vágni a legkisebb királyfinak ahhoz, hogy legyőzze. És hát ehhez a képhez áll inkább közelebb ez az itteni történet, ahhoz, hogy van egy gonosz sárkány. Egy gonosz sárkány, amely nem egyszerűen egy állat, hanem egy lény, egy olyan lény, amely szembe fordul az Istennek a népével. Egy olyan lény, amely rátámad a születendő gyermekre, amely rátámad erre a népre, rátámad az asszonyra, akinek el kell menekülnie, és a pusztába kell menekülnie. Azt mondják, és én elfogadom ezt a magyarázatot, hogy itt arról beszél János, vagy azt látja maga előtt, hogy az egyházat üldözik, megtámadják. Tehát az egyházat fogják támadni, és ugye az egyházat, amikor támadják, akkor az embereket támadják, a híveket támadják. Tehát sose dőljünk be annak, kedves testvérek, amikor valaki azt mondja, hogy ó, én a hitet elfogadom, de az egyházat nem. Huncut az ördög, huncut át akar verni bennünket, mi ilyen nincs. Ma az egyház mi vagyunk. Aki az egyházat támadja, a hitet támadja, az Krisztus támadja. Ezzel tisztába kell lenni. És nem arról beszélek, hogy valaki jobbító kritikát mond, és azt mondja, hogy bizonyos dolgokban meg kell újulnunk. Az egy helyes dolog. De amikor valaki ezt kívülről teszi, leszólja, amikor távol akarja tartani az embereket attól, hogy az üdvösséggel találkozzanak, akkor az már nem jó szándékkal teszi. Itt van a támadó, itt van a sárkány, itt van az üldözés, és valóban ebben az időben kell tartani 100 körül egy ilyen üldözéstől az államhatalom részéről. Abban az időben még jobban kiteljesedik a császárnak az Isten volta, hogy azt Istenként kell tisztelni, és áldozatot kell bemutatni, és nyilván, ugye erről beszéltünk, hogy a keresztény üldözés alapvetően erről szól. Nem azért üldözik a keresztényeket, és jellemzően ez így is van, nem azért támadnak rá, mert valamit rosszul csinálnak. Nem azért, mert nem fizetnek adót, mert adót fizetnek. Nem azért, mert nem dolgoznak becsületesen, mert becsületesebben dolgoznak, mint a többiek. Nem azért, mert nem hűségesek a császárhoz. Én hiszem, hogy hűségesebbek voltak, mint az átlag a császárhoz. Megtettek, minden törvényt betartottak, kivéve egyet. Az egy törvény pedig az volt, hogy a császár szobra előtt, bálvány és ember előtt nem mutattak be áldozatot. Volt, aki igen, volt, aki elesett, volt, akinek nem sikerült, de nagyon sokan voltak, akik ezt nem tették meg. Persze elhordtak rájuk mindenféle rosszat, de valójában a fő ok az volt, hogy ragaszkodtak a Krisztushoz. És ez mindig így van. A fő ok most is az, hogyha nem szeretnek bennünket, hogyha mindenfélevet gyaláznak bennünket, na azért szoktak. Hát aki facebookozik, az biztos látja, hogyha megjelenik egy olyan cikk, ahol az egyházról van szó, vagy egy egyházi vezető mond egy aranyos, kedves dolgot is, akkor utána, mint a mocsok úgy ömlik az emberek száján, az utálat, a bántás, a megalázás, a kinevetés, azért történik meg mindez, kedves testvérek, mert nem akarják hallani az evangéliumot. Minden más csak mellébeszéd. Nem akarják hallani, hogy Krisztus értük meghalt, nem akarják megtérni, nem akarnak hívők lenni, és ezzel el lehet egy ilyen falat építeni maguk körül, hogy hát azért nem mert. De ezek kifogások. És sajnos a kifogások oda vezetnek, hogyha nem térünk meg, mi lesz a vége? Hát ha nem térünk meg, akkor bizony maradunk abban az állapotban, amiben vagyunk, vagyis elkárhozunk. Az evangélium nem erről szól, nem fenyeget bennünket, de ez a valóság mégiscsak benne van. Azt mondja, hogy térjetek meg, és akkor az Isten országához fogtok tartozni, tehát nyilván, hogyha nem, akkor meg nem fogtok oda tartozni, tehát ez is itt van. A sárkány rátámad az egyházra, rátámad a hívekre, rátámad Istennek a népére, és megpróbálja elpusztítani. A pusztába menekül az asszony. A puszta, ez nekünk egy, hát egy ilyen ambivalens dolog. Egyrészt, mert a puszta az nem olyan rossz azért. Mert hogyha Petőfire gondolunk, akkor a puszta az egy, inkább egy olyan pozitív, nem? Tehát legalábbis azt gondolom. Meg aztán másutt is, ugye ez a puszta, ez ugye a magyar gondolkodásban nem olyan rossz. Nem baj, hogy van egy ilyen szemléletünk, mert másrészt meg azt gondoljuk, hogy a puszta az a köves, száraz pusztaság, ami sajnos elég jó ízelítőt kapunk ebből, hogy milyen a szárazság az utóbbi időben, az meg rossznak tűnik. Viszont, hogyha arra gondolunk, hogy amikor Keresztelő János kimegy Judea pusztájába, akkor nem csak, talán emlékszünk rá, hogy így kezdődik a Jézus története, nem csak arról van szó, hogy ő kimegy a szárazságba, hanem arról van szó, hogy azért megy ki, hogy eltávolodjon a világnak a dolgaitól. Ez látszik az ő ruháján, tevesző ruhát visel, bőrövet, csak azt teszi, amit talál, sáskát, erdei mézet. Szóval az erdei méz talán még bejönne, de a sáska az, bár sokaknak most már az is, de én azért kicsit inkább azt mondom, hogy maradjunk, én maradnék a hagyományos ételeknél, amíg lehet, de visszakanyarodva a történethez, azért megy ki, hogy az Istenhez legyen közelebb. Az Istenhez legyen közelebb, mert a puszta az egyszerre az Istennel való közelségnek is a helye, az elcsendesedésnek a helye is. Annak a helye, ahol az Úrra tud figyelni. Csak oda mennek hozzá az emberek, hogy a bűneiket letegyék, megmossák a Jordánban. Így történik, tehát amikor az asszony a pusztába megy, akkor nem csak arról van szó, akkor az Isten oltalmába is megy. Nagyon izgalmasak itt a szavak, hogy 1260 napig táplálják. Hát rögtön itt fennakadtam, mondom, biztos nem véletlen, úgyhogy utána kutattam, ez 3,5 esztendő, ami azt jelenti, hogy nincs 7 esztendő, tehát nem tart örökké, hanem csak egy ideig az üldözés. Erről beszél. Hogy nem tart örökké, nem lesz ez állandóan, egyszer véget fog érni, de ez a 3,5 esztendő is elég sok és elég hosszú. De nem csak a földön zajlik ez a küzdelem, hanem ugye megint ismerjük az igét, hogy nem test és vér ellen van hadakozásunk, nem emberekről van szó csupán. Azt látjuk, hogy Mihály, az angyalokra is kis betekintést nyerünk, és az angyalai azok rátámadnak a sárkányra, és levettetik a mennyből. Még erről mindjárt még egy-két szót, de az látszik, hogy itt nem arról van szó, hogy azok, akik Istennek az ellenségei, azok úgy személyesen, néha azok is egyébként egy-két esetben, ugye őket már sátáni jelzőkkel is illetjük, azért van néhány olyan nagyon kiemelt szereplője a történelemnek, amit bizony a gonosznak és a gonoszság jelképének ismerünk ebben a tekintetben, de azért alapvetően a hétköznapi életben nem arról szól a történet, hogyha valaki ilyen az egyház, Isten népe, Isten ellen szól, hogy az önmagában lenne a gonosz. Nem erről szól, hanem arról szól, hogy a bűn az jelen van az ő életében, és ilyen válaszokat ad a kísértő, az ördög, a sátán, hogy megpróbálja távol tartani egyrészt azokat, akik nem Isten gyermekei, másrészt megpróbálja elbizonytalanítani azokat, akik már közel kerültek hozzá, valahogy éket verni Isten és közénk, hogy másra figyeljünk, ne arra, hogy ne hozzá ragaszkodjunk, hanem valami más legyen az életünkben. Ez egy ilyen, így működik ez a dolog, majd mindjárt két ilyen jellemzőt említeni is fogunk erről. Szóval, levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kigyó, ugye erről azt hiszem énekeltünk is, itt, aki ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtévedt, aki levettetett a földre, és vele együtt az angyalai is levettettek. Erről van szó, hogy nem kell mindenkit megszemélyesíteni, de tudjuk, hogy aki munkálkodik, az a gonosz. Aki munkálkodik az Isten ellen, az a gonosz. Nem biztos, nem az ember a gonosz feltétlenül, néha az is egyébként, azért ne legyünk ennyire, mindent félretevők. Van, amikor az emberek is tudnak gonoszak lenni, mármint úgy értem, hogy a személy is gonosszá válik, és a gonosznak a megtestesítőjévé, de alapvetően nem ez a jellemző, hanem az, hogy ott van benne azokban, akik így gondolkodnak, az, hogy szembe akarnak szállni az Istennel, és meg akarják akadályozni. Mit csinál, mi az a két dolog, ami nagyon fontos itt a sárkánynak, az ördögnek, sátánnak a problémájával, vagy a tevékenységével. Az egyik az, ami azt mondja, hogy megtéveszti az egész földkerekséget. Az egyik az, hogy megtéveszt. Nagyon fontos dolog, hogy így működik. Tehát úgy tesz, mintha, és mégsem az. Ugye ez a száma is egy megtévesztő, a 666, mert olyan, mintha teljes lenne, de a 777 a teljes, és nem a 666. Tehát, hogy, de azért majdnem olyan, majdnem teljesen olyan. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy pont az ünnepekkel is kicsit harmonizál, hogy ugye van a 6 nap munka, 1 nap ünnep, és hogy milyen megdöbbentő, hogy az ünnep elkezdett kiveszni az életünkből, az ünnep. Az ünnepnek sok formája van, az ünnep, forma nélkül nincs ünnep. Van-e formális ünnep az életünkben? Hát a keresztjének életében van ez a vasárnap, ez a formális ünnep. És hogyha egyszer úgy jártak a zsidók, hogy amikor a babiloniak elfoglalták a Jeruzsálemet és fogságba vitték őket, akkor nagyon kétségbe voltak esve, hogy mi lesz velük. Ugye akkor még nem voltak meg igazából a szentírások se teljesen, csak részleteibe, és mivel a hit az abból állt, hogy elmentek a templomba, bemutatták az áldozatot, és azokat a szertartásokat elvégezték, ez volt a gyakorlata, hát ezt nem lehetett, mert nem volt ott a templom. Másutt nem lehet. Most mit csináljunk? Most mi van? Hát mi lesz velünk? És akkor rájöttek arra, Isten felismertette velük, hogy hát van szombatotok, csak nektek van szombatotok, ott van az a nap, amit az Úrnak szentelhettek, amikor tanulhatjátok az Úrnak az igéjét, dicsőíthettétek, és így tovább. Rájövünk, hogy nekünk meg van vasárnapunk. Hogy ez a vasárnap az, ami a keresztény életnek a teljességét jelenti? Hogy talán pont ez az, ami talán számunkra is a megújulást, vagy a megelevenedést jelenthetné? Ez a hetedik napnak a komolyan vétele, ennek az áldásainak a felismerése az életünkben? Először is a megtévesztés. Nem úgy van. Mindig is ilyen volt, mindig is ilyen volt. Menjünk vissza megint az édenkerti történetbe. Azt mondja a történetben, hogy azt látjuk, hogy hazudik. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Hazudik. Nem ezt mondta az Isten. És amikor pedig azt mondja erre az asszony, hogy nem azt mondta, hanem hogy mindegyikről, csak erről nem, mert meghalunk, mi a következő? Dehogy haltok meg. Dehogy haltok meg. Dehogy nem. Megtévesztés. Megtéveszteni az embereket. Sokfajta módszer van. Hol azt mondja, hogy nincs is Isten, hogy kitalálták. Hol azt mondja, hogy nincs megváltás. Hol azt mondja, hogy nem vagyunk méltóak arra, hogy Isten gyermekei legyünk. Szóval ez az a megtévesztés, ami ott van folyamatosan, hogy ne lássuk az igazságot, ne ahhoz ragaszkodjunk, hogy másképp éljünk. És ez sokféle formában megjelenik, mindenféle világi tanításban, amiket az emberek kitalálnak, vagy éppen valamiféle vallásos pótcselekvésben. Valójában azok a vallások, amik nem a kereszténységnek a tanait hirdetik, amelyek nem Krisztusról beszélnek, ezek is ilyen megtévesztések. Mert az ember azt hiszi, hogy hát rendben vagyok, jó helyen vagyok, lelkemet elintézték, meg rendben tették, de valójában nincs üdvösségem. Nekünk ezt tudni kell, és így kell imádkozni azokért az emberekért, akik ilyen helyzetekbe kerülnek. Megtévesztés, hogy Isten nem is olyan, Isten nem is a javamat akarja, megtévesztés, amelyben azt mondja, vannak fontosabb dolgok, mint Isten. Így akarja átverni a világot, az ősi kígyó így működik ezzel a megtévesztéssel, ezzel a megvezetéssel. És van még egy dolog, ami jellemző rá, azt olvassuk, hogy a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Megdöbbentő, de hogy az Isten előtt vádolta, Jób története jut eszünkbe, amikor a sátán elkezdi vádolni Jóbot, amiben azt mondja, hogy hát ugyan rendes ember ez a Jób, tényleg, meg megtartja a te törvényedet, de csak azért, mert jól megy a sora, vedd el tőle, amilyen van, na majd meglátod, hogy mi lesz, mindenét elveszíti. Embereket, vagyon, mindent elveszít. És akkor sem hajlandó. Vedd el az egészségét, na majd akkor lesz az, amikor megtagad téged. De Jób akkor sem tagadja meg, mert végül neki is meg kell alászkodnia a történet végén, mert rájön arra, hogy Isten előtt mindenkinek meg kell alászkodni, és el kell fogadnia az ő kegyelmét, de akkor is látjuk, hogy a sátán vádol. Vádol. Vádol bennünket akkor, amikor azt mondja, te azt gondolod magadról, Géza, hogy te Isten gyermeke vagy. Figyelj csak, nézd csak, mit csináltál? Így, úgy, nem régen, nem. Akkor, amikor már elfogadtad az Úr Jézust. Ilyen egy keresztjén. Így él, így gondolkodik, így beszél, így cselekszik. Te komolyan gondolod, hogy Isten téged ezek után komolyan fog venni? Vádol bennünket, vádolja a lelkiismeretünket, azt mondja, hogy nekünk végünk van. És milyen furcsa, nem? Vagy mennyire komolyan veszi Isten ezt a helyzetet, amikor azt mondja, hogy figyeljetek ide, gyertek minden alkalommal úrvacsorázni, és jusson eszetekbe, hogy nem így van. Hát nincs igaza a sátánnak. Hát én előre ismertem az összes bűnödet, és mindegyikért meghaltam. Mindent megbocsátottam. Te az enyém vagy. Hát nem veszed észre? Itt van ez a vádló, aki vádol bennünket, hogy elveszettek vagyunk, hogy lehetetlenek vagyunk, vádol bennünket, hogy képtelenek vagyunk, csak hogy a probléma az, amit nekünk tudni kell, hogy hát ha még így is van, nem rajtunk múlik, nem az emberek győzik le a sátánt, levettetett a mennyből, vége van. Azt, hogy még egy ideig úgy tesz, mintha, az egy másik dolog. De a győzelem, ami Urunké és Krisztusunké. És ez az, amit fel kell ismernünk, hogy Isten szeretete bennünket megszólított. Teljesen mindegy, mit hazudik a sátán, kinek a szájával, milyen ideológiával hazudja ezt, nincs jelentősége. Nekünk az Úrhoz kell ragaszkodnunk. És mindegy, hogy milyen vádakat fogalmaz meg velünk szembe, nekünk hitben kell járni, és nem látásban, nem az világ látásában, hanem abban a hitben, amit Isten ad nekünk. És akkor van esélyünk megújulni, van esélyünk az életünkben újra és újra elfogadni az Isten kegyelmét, mellette megmaradni, és hogy van esélyünk arra, hogy az Isten igéjét hirdessük ebben a világban, és adjuk tovább az ő szeretetét és az ő kegyelmét mindenki számára, akinek el kell juttatni, akinek ezt oda kell adni, akinek ezt meg kell ismernie. Egy nagy küzdelem, amely küzdelem értünk zajlik, és másokért, akik még nem ismerik. Egy nagy küzdelem, amely bennünk zajlik, egyszerre a küzdelem a saját bűneinkkel, a saját nehézségeinkkel, és egy küzdelem azzal, aki nem akar nekünk jót, hanem a vesztünket akarja. Isten az, aki megtart, ő az, aki irányítja ezt a világot. Még egy apróságra, látom, hogy nagyon elment az idő, de még egy dolog volt, amiről akartam egy kicsit beszélni, hogy azt olvassuk, hogy a gyermek, a fiú, az vasvesszővel irányítja a világot. De egy kicsit hadd árnyalja a Jézusról való képünket ez a vasvessző. Egyébként a második Zsoltárt, ha elolvassuk, ott már elég egyértelműen megvan jövendőlve ez a helyzet, hogy nem csak arról van szó, hogy lehet megtérni, hanem arról is van szó, hogy aki nem, aki szembeszegül, aki végig kitart és megáltalkodott, az nem fog megmaradni. Ez egy nagyon kemény dolog. De nekünk látnunk kell, és fel kell ismernünk egyrészt, hogy micsoda kegyelem, hogy mi Krisztuséi vagyunk, és nem a vasvesszőt, hanem a keresztet kaptuk. Felismerni azt, hogy mennyire sürgős a többiek számára is nyilvánvalóvá tenni ezt a lehetőséget, mert hogy a másik út az nem az üdvösségnek az útja, és valóban örvendező hálaadással élni, hogy az a nap, ami el fog jönni, az nekünk nem a szomorúságnak, hanem a Krisztusnak való örvendezésnek a napja lesz. Így dicsérjük őt, így tegyünk vallást róla, és így ragaszkodjunk hozzá most is, és minden időben. Amen. És válaszoljunk Isten igéjére énekléssel. A 461. dicséretnek 5 versét énekeljük. Kicsit szokatlan módon, mert a ráfelelő ének az csak egy versszak szokott lenni. Mentségemre legyen mondva, hogy úgy éreztem, hogy ez nagyon ideillik, és még továbbá, hogy egy nagyon szép, gyors és rövid versszakokból álló ének. Ezzel a hittel, hogy Isten meghallgatja a mi atyánk az imádságunkat, vigyük elé kérésünket és hálaadásunkat, csendes imádságban imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, szívünket felemelve együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, olyan csodálatos előttünk az a kegyelem és az a szeretet, amit most is kijelentettél a te igédben. Jó volt hallani, hogy a te elhívásodra kiválasztó szereteted által lehetünk a te szövetséges népednek a tagjai. Köszönjük, hogy kiválasztottál bennünket, hogy értsük és szeressük a te igédet, hogy ragaszkodjunk a te akaratodhoz, és a te dicsőségedre éljünk. Köszönjük, hogy te vagy az, aki bölcsességet tudsz adni, te vagy az, aki irányt tudsz mutatni, és aki meg tudsz őrizni bennünket. Köszönjük, hogy eddig is megtetted ezt. Kérünk, adj nekünk erőt, tudjunk jobban figyelni a te szavadra, jobban figyelni az útmutatásodra, és adj nekünk engedelmes szívet megcselekedni mindazt, amit tőlünk elvársz, amit te jónak tartasz. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy imádkozhatunk és hálát adhatunk mindazért a jóért, amivel bennünket elhalmoztál. Köszönjük a mindennapi kenyeret, köszönjük a lelki kenyeret, köszönjük a békét, és köszönjük azokat az embereket, akik körülöttünk vannak. De látod, Urunk, mennyi minden van, amiért imádkoznunk kell. Kérünk és könyörgünk gyülekezetünkért, református egyházunkért, keresztjén egyházainkért, imádkozunk minden szolgálóért és minden gyülekezeti tagért, minden templomba járókért, azokért is, akik online figyelik az Isten tiszteleteket, és imádkozunk mindazokért is, Urunk, akiket szeretnénk, hogy itt legyenek közöttünk. Azokat, akik lennének, de betegek, vagy talán félnek a melegtől, nem tudnak elindulni, azokat, akik elutaztak most, másfelé vannak, elfoglaltságban, és azokat is, Urunk, akik itt lehetnének, de valamiért, valaki megakadályozta most őket. Kérünk, Urunk, hogy légy kegyelmes hozzánk, hogy ne szűnjünk meg könyörögni egymásért, könyörögni a betegeinkért, hogy te adj nekik gyógyulást, vagy erőt, és erőt elhordozni a betegségeket. Urunk, te legyél az, aki segítségünkre vagy emberi viharainkban, kapcsolatainknak a nehézségeiben, reménységében, küzdelmeiben, békétlenségeiben. Urunk, olyan nehezen hordozzuk sokszor ezeket a helyzeteket. Légy kegyelmes, és olyan nehéz ez, akkor is, amikor másokért imádkozunk, olyan tehetetlennek érezzük magunkat. Urunk, hallgasd meg a mi imádságainkat. Így imádkozunk, Urunk, hogy ne csak felhő legyen, hanem eső is, ne csak dörögjön, hanem zuhogjon is. Imádkozunk, hogy adj esőt, látod, milyen nagy szárasság van, nagy eső kell a földnek, légy kegyelmes hozzánk. Ne tekints a mi bűneinkre, hanem lásd meg a mi szükségeinket most is. Urunk, és eső kell a lelkünknek is, hogy felüdítsen, hogy a te igéd által jobban lássunk, jobban értsünk, és jobban szeressünk. Urunk, így imádkozunk, és könyörgünk a mi országunkért, a mi nemzetünkért. Látod, ott is vannak viharok, felhők, és ott is dörög, és mi aggódunk a holnap miatt, hiszen tudjuk, hogy ez a világ tele van gonoszsággal, de tudjuk azt is, hogy te mindenható Isten vagy. Urunk, hozzád jövünk, amikor a békéért könyörgünk, hozzád jövünk, amikor a holnapért imádkozunk, hozzád jövünk, amikor nem látunk magunkban erőt arra, hogy megoldásokat találjunk. Túl nagy ez a világ, és mi túl kicsik vagyunk, de a tiéd, Urunk, hozzád tartozók. Légy kegyelmes hozzánk, őrizd meg bennünket. Imádkozunk egyházunk, népünk választott vezetőiért, megbízott vezetőiért is, és imádkozunk azért, hogy az ő döntéseik mindenkinek, hozzáállásuk, a békét, az emberek javát szolgálják, és az emberiséget vigyék előre. Urunk, hisszük, hogy szabad nekünk így elét hozni ezeket a kérdéseket is, így könyörögni, és kérni téged, hogy légy kegyelmes hozzánk. Urunk, köszönjük, hogy az életünk ügyes-bajos dolgaiban is ott tudsz, és ott akarsz lenni. Kérünk, tarts meg bennünket a te kegyelmedben, bennünket, szeretteinket, gyülekezeteinket, magyar népünket. Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt könyörögjünk úgy, ahogyan az Úr Jézus tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Szeretettel hirdetem, hogy szerdán bibliaórát tartunk 10 órakor a gyülekezeti teremben, és a szokásos 19 óra 15 perces kezdéssel a Zoomon. Ránk következő vasárnap is istentiszteletet tartunk, és gyermekistentiszteletet is természetesen. És szeretném elmondani, hogy nagyon örülök mindenkinek, aki eljött ezen a meleg vasárnapon, hogy együtt tudtuk az Urat dicsőíteni, és természetesen szeretettel gondolunk azokra is, akik csak online tudtak most velünk lenni. Jó volt hallani a közös éneket, jó volt együtt imádkozni, így folytassuk most is a záró énekünkkel, az áldással és a himnusszal, nemzeti imádságunkkal. A záró énekünk a 367. dicséret 4 verse, mind a 4 verse. Emeljük Jézushoz szemünk.
Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.